A szellem feltételezéséről az emberben mondhatja valaki, hogy ez csak egy vallási kérdés. De ez a téma valójában túlnő a vallás határain. A szellemtudományban ráébredünk, hogy maga a szellem nem egyszerűen egy vallási ügy. A vallás megnyugtatja az embert, hogy nem fog meghalni, amikor a teste meghal. De emögött alapjában véve csak bizonyos egoista érzések húzódnak meg, amivel a hitszónokok többnyire vissza is élnek. Olyanokat mondanak az embernek, hogy a szellem csak annyit tesz, hogy nem halunk meg. De az eddigiek során nem egyszerűen egy vallási kérdésről, hanem egy teljességgel gyakorlati dologról beszéltünk. Aki a halott embert pusztán felteszi a boncasztalra, felnyitja a hasát és megszemléli a beteg máját, nem gondol arra, hogy milyen nagy jelentősége van a csecsemő megfelelő táplálkozásának. Aki azonban tisztában van az igazi összefüggésekkel, az nagyon jól tudja, hogy a gyermek értő gondoskodást igényel, mert csak így lehet majd belőle egészséges felnőtt. Sokkal eredményesebb lehet, ha inkább az egészség feltételeit teremtjük meg gyerekkorban, mintha később a betegségeket gyógyítjuk felnőtt korban. De erről semmit sem tudnak azok, akik az embert csupán valamiféle anyaghalmaznak tekintik. Ezen a példán szemléletesen megmutatkozik, hogy miről beszéltem. De vegyünk egy másikat. Tegyük fel, hogy van egy gyerek az iskolában, akit örökösen minden lehetséges módon a tanulásra szorítunk, hogy az emlékezete teljesen túlterhelődik, olyannyira, hogy a gyerek teljesen belerokkan. Ekkor a szellemet valójában túlhajszoljuk benne. De az sem igaz, hogy ilyenkor pusztán a szellemet éri megterhelés. Mert hiszen a szellem folyamatosan dolgozik a testen. És ha a gyereket rosszul tanítom, tévesen nevelem, még ha csak mondjuk az emlékező képessége terén is, akkor egészen megkeményítek nála bizonyos szerveket. Mert ami erőt egyoldalúan az agyban használunk el, azt a többi szervtől vonjuk el. Ha önök a gyermeküktől túlzott agyi munkát követelnek, akkor a gyermek veséit betegítik meg. Vagyis nem csak testi befolyások következtében válhat egy gyermek beteggé, hanem a ráhatásunk, a nevelésünk módjától is függ, hogy vajon egészségessé vagy beteggé tesszük őt. Látjuk, hogy itt a dolog már gyakorlativá válik. Ha az emberi lényt igazán ismerjük, akkor ebből egy helyes iskolai pedagógiát is leszűrhetünk magunknak. Ha az ember csak úgy ismerjük, ahogyan a mai tudomány ismeri, akkor az egyetemeken a hallgatók csak annyit tudnak meg, hogy a máj így és így néz ki, vöröses-barna foltok vannak rajta, és a többi. Amit önöknek az imént felrajzoltam, azt természetesen az egyetemen is felrajzolják. De ennél tovább nem is jutnak. Az ilyenféle tudomány nem tekinthető gyakorlatiasnak, mert nem alkalmazható az iskolákban. A tanár semmit sem tud kezdeni egy ilyen tudománnyal. Ha valami hasznos lehetne a számára, az inkább a következő. Annak érdekében, hogy a máj 30 évesen egészséges legyen, nekünk már a 8. vagy 9. életévében is helyesen kell bánnunk a gyerekkel, különben nem fog a mája szabályosan fejlődni. Ne kívánjuk ezért a gyerektől, hogy túlerőltesse magát a tanulásban, hanem azzal teszünk jót vele, ha a saját szervei fejlődésének ritmusát figyelembe vesszük. Így járunk el akkor, ha például mesélünk neki valamit, amit elmond utánunk ő is, de közben nem ragaszkodunk mereven az általunk előadott történethez, hanem engedjük, hogy a gyerek a mesélésben önmagát adhassa. Ezzel a gyereknek lehetővé tesszük, hogy a maga ritmusát kövesse. Ezt segítjük elő, ha ismerjük az emberi lényt a test, a lélek és a szellem szerint. Ha pedig tudunk erről, akkor mindenkor a megfelelő módon is neveljük. Érthető-e tehát annak a fontossága, hogy nem pusztán a túlvilággal kell nyugtatgatnunk az embereket a szószékről, arra nézve, hogy nem halnak meg, amikor a testük meghal? Ettől biztosan nem kell tartaniuk, erre már tettem néhány utalást önöknek. De az efféle megnyugtatásokkal csak a tovább élni akaró emberek egoizmusára hatunk. Ilyenkor pusztán ezt a vágyukat, kívánságukat célozzuk meg. A tudománynak ellenben nem kívánságokkal van dolga, hanem tényekkel, amelyeket, ha ismerünk, a szellem témája is már gyakorlativá válik a számunkra. Így az iskolába is bevihetünk ebből valamit, mert az emberről valós tudásunk van. Éppen ez az, ami által a szellemtudomány különbözik az egyéb tudományoktól. Ebben mindinkább arra törekszünk, hogy a tudomány ne csak azon néhány ember számára legyen hasznosítható, akik a tudomány körén belül állnak, hanem a tudomány mindenkié lehessen, az egész emberiségnek álljon a szolgálatára, és annak előre haladásán munkálkodjon. A mai tudomány csak a technika világában igazán gyakorlati. Részben még egyik vagy másik egyéb területen is, például az orvostudományban, de ez már korán sem állja meg mindig a helyét a gyakorlatban. Az orvosi fakultáson például erős a teológia vagy a történelem oktatás. Vajon ezt az életben fogják tudni alkalmazni valahol? A teológia még a szószéken sem képes a maga tudományát érvényesíteni. Azt kell mondania, amit az emberek hallani akarnak. Vagy kérdezzék meg a jogászokat, ügyvédeket, bírókat. Amikor tanulják a tananyagot, akkor bemagolják azt, hogy később a vizsgán tudják. De azután az egészet, amilyen gyorsan csak lehet, elfelejtik, mert az életben kint teljesen másféle törvényekkel találkoznak. A tudásukban semmi sem szólt az eleven emberről. A mai tudomány tehát sajnálatos módon még olyan, hogy egyáltalán nem képes az élet gyakorlatába beilleszkedni. Mindebből az is kirajzolódhatott önök előtt, hogy valóban keletkeznek osztályok az emberek között. Az élet maga olyan, hogy ami belőle fakad, az egyúttal alkalmazható is rá, felhasználható benne. Ha tehát az jellemzi a tudományt, hogy nem használható fel az életben, hogy teljesen haszontalanul létezik az élet számára, akkor azok az emberek is, akik neki szentelték magukat, egy bizonyos értelemben szintén haszontalanokká válnak, és létrejön belőlük embereknek egy olyan osztálya, amelynek az égvilágon semmi haszna nincs. Nem egyebekben, hanem a leginkább ebben találják meg önök az igazi osztálykülönbségeket az emberek között. A Szociális Élet Kérdései című írásomban megkíséreltem bemutatni, hogy a szellemi élettel tulajdonképpen összefüggnek az osztálykülönbségek is. Ám ha az ember rámutat az igazságra, akkor mindjárt fantasztának kiáltják ki őt az érintettek. De önök itt meggyőződhettek róla, hogy nem fantáziálásról van szó, hanem egy valóságos, tényszerű megismerésről, és egyúttal a tudomány gyakorlati vátételéről, vagyis egy olyan tudományról, amely valóban képes az életbe behatolni. Ebben az esetben az emberek a halálhoz is már másképpen fognak viszonyulni. Ezek a témák egy kissé megerőltetőek lehettek önöknek, nem utolsó sorban azon okból, hogy nem is olyan iskolai nevelésben volt részük, amilyenben kellett volna. De önök lépésről lépésre meg fogják érteni ezeket a dolgokat. És biztosak lehetnek abban is, hogy a világhoz való másféle viszonyulások nem teremtenek igazi világosságot a tudás területén. Amikor a mai tudományban mindezen középkori viszonyokat tapasztaljuk, láthatjuk, hogy ez mit jelent maga a tudomány számára. Amikor Oxfordban előadást tartottam a szellemtudomány nézőpontjából, az meglehetősen különbözött attól, amit ott előadni szoktak. Mert egy egészen másmilyen út az, amin mi járunk. Ezt a világ csak lassanként fogja elfogadni és befogadni magába. Szeretném, ha önök megértenék, hogy mennyire nehéz feladat egy ilyenfajta szellemi tudománnyal a világba betörni. Nehéz, de meg fog történni, és meg is kell történnie. Mert máskülönben az emberiség egyszerűen elpusztul.